29 és 34 fok között alakul.
Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző, karmester, aki jubileumi koncertjére készül. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotások is helyet kapnak a tárlaton. Grimasz fotókiállítás nyílt a Szegedi Nemzeti Színházban, és Báb Színházi seregszemlét rendeznek Debrecenben Vonalfesztivál címmel. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, amelyet ma Süveges Gergő szerkesztett. Nagyszabású életmű koncerttel köszöntik Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerzőt, karmestert szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. 80. születésnapját, majd erről még beszélünk, és 60 éves pályafutását ünneplik, most pedig itt van velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
Kivityokolom, üdvözlöm a hallgatókat!
Azért mondtam, hogy majd erről még beszélünk, hiszen nem sokára már a 81. belép, június 3-án van a születésnapja.
Hát, így, ahogy mondja, általában úgy van, mások ezt jobban számolják, mint én magam.
De valahogy átkerült erre az évre ez a jubileumi koncert.
Átkerült erre, igen, átkerült erre az évre. Nem baj, hogy csúszásban van valahogy, most akarnak összeállni a dolgok.
Sok és szereplő lesz, és egyeztetni kell.
Most, igen, sok, és az a helyzet, hogy a távolság még messze van, szeptember, most ugye május van, és a színházi embereket nehéz. Akiket biztosan tudok egyeztetni, én a fiamat, a lányomat.
Ők jönnek.
Ők jönnek. A zenekart már egyeztettem, a Mendelzon Kamara zenekart, és egy kisebb fajta big bandet. Ők természetesen jönnek, és még, hát igyekszünk, vagy igyekszem valamiféle, azt szokták mondani, hogy keresztmetszetet, de hát egy ilyen alkotó esetében, mint én vagyok, akinek a lefedi gyakorlatilag, hát egy igazi iker vagyok, én szívemben simán békében élnek a stílusok egymással.
Egy
ilyen komoly, meg könnyű, meg nem tudom, én nekem van itt egy jó nagy csomó zene a szívemben, és ebből táplálkozom, tehát.
És készül erre a koncertre? Hogyan?
Hát persze, hogy készülnek. Hát először is, ha megvannak, hogy kik az előadók, akkor meg kell hangszerelni nekik az egészet.
Újra hangszerelni?
Újra hangszerelni, mert a hangszerelésnek az a titka, hogy mindig azon a zenekaron szól a legjobban, amire éppen csinálták. Hogyha 10 évvel ezelőtt én más kicsit, nem, én meghangszerelem újra az egészet, és az így rendesen fog szólni, ezt garantálom.
És énekelni nem fog? Mondjuk a lányával, Malek Andreával?
De előfordul. Előfordult, hogy énekelek.
És volt egy közös lemezük, duett lemezük is.
Igen. Egyszer csak szólt Andrea, hogy papa, én szeretném elénekelni ezeket a dolgokat. Egyszer csak eszébe jutott neki, és akkor hát egy kicsit visszavonultam, aztán gondolkodtam, és akkor elmentünk este stúdióba, és leültem a zongorához, pedig a mikrofonhoz, és hát igen,
akkor most is ráveszi majd erre?
Egész biztos.
60 éves szakmai pályafutását is ünneplik, tehát ezt honnan számítja, hiszen az, amikor a Kimit tudott megnyerték, az 63-ban volt, tehát kicsit korábban, és egy csapásra ismertek lettek az Angyalföldi Dixieland zenekarral.
Igen. Egy évvel később kezdődött a profi pályafutásom, amikor az első talán nevető vendégszolgálatnak hívták, azt a Balaton körül egy ilyen kazafónai Toldi Mária, egy ilyen szórakoztató műsor, és akkor oda meghívott a Turán László, hogy játszam a zenekarába, innen számítom a gyakorlatilag, akkor jöttem először pénzért, 150 forintért mondjuk koncertenként.
Akkor még trombitált, de aztán
Sőt, hát akkor jelentkeztem a zenakadémiára, és felvettek, és akkor elindult egy más irányú töltődés a klasszikus zene irányában, az összhangdottan irányában, a népzene irányában, de mellette ment a másik, azt nem lehet abba hagyni. azt nem lehet adni. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy nálam ezek békében élnek. Egyiket használom a másiknál, a másikat használom az egyiknél, és igen, és a mai napig is mondom, hogy nekem ez így jó. És talán az a pár darab, vagy ez a pár mű, amit sikerült létrehozni, és oda talált a közönséghez, talán pont ez bizonyítja.
És az, hogy zeneszerzőként is elkezdett dolgozni, az nagyon sokrétűvé tette a munkáját, sok-sok emberrel megismerkedett, sok-sok műfajjal, ahogy mondja. Tehát ez nagyon gazdagította ezt a pályát.
Igen, és igazából az a fajta kíváncsiság, vagy elhivatottság, hogy szerettem megismerni, nagyon hogy működik a zenekar, a hangszerek. És nagyon sokat gyötörtem magam, és tanultam, mert igazából ez a mi szakmánk, meg ez egy nagy öncsiszoló műfaj. Az ember, ha hivatásra válik, nem lehet abban még. Tehát és akkor ott a rádiónak nagyon sokat dolgoztam, és akkor annak innen a rádió egy nagy gyűjtőközeg volt, színészek, zenészek, nem tudom, irodalmárok, sportriporterek, mindenki, és igen, én nagyon sok emberre megismerkedtem.
Sok embernek írt nagy slágereket.
Igen.
A Hull az elsárgult levél, az biztosan elhangzik majd a nagy koncerten, amely a Máté Péter előadásában vált nagy slágerjes Nagy István szövegével. Ezt most kitől fogjuk hallani?
Hát van rá jelentkező. Igazából utána Andrával játszottam, de hát ott lesz a Solymoston is. Ott lesz még igen, lehet, hogy egy érdekes variáció fog lábrálni belőle, vagy elhangzani. Alakul. Mindenesetre a dal mindig meg fogja kapni a saját igazát, tehát nem lesz hogy kitekerve, hogy ne ismerjen rá a hallgatóság, az kizárt dolog.
Ahogy a Máté Péter, úgy Hofi Géza sincs már velünk, akihez szintén nagyon kötődik, sőt, még inkább, szinte házi zeneszerzőjévé vált egy időben.
Igen. Azt gondolom, hogy és mondhatom, hogy most nyugodtan sikeresé vált a működésünk, nem csak azokban a napokban, hanem ennyi év után is szívesen hallgatják az emberek a dalokat tennek. Nemrég léptünk föl a BKK-ba, a Cotton Club Singers-el, akik megújították ezeket a dalokat, és oda írtam új dalt is, meg én is részt vettem is. És a technikának köszönhetően lekísértem a Gézát, úgyhogy ő énekelt egy képpel együtt, csak a hangja, és én zongorán kísértem. Tudják, hol készült az a felvétel? 92-ben itt.
Hol itt?
Amikor éppen lábra állt a Géza egyik betegségéből, és bejött, és élőben énekelt a kiöregedett vadászkutyát. És az maradt meg. És az a hang lett most levégve, csak az éneka. Érdekes. Nagyon jól működött. Először nem voltam benne olyan biztos, hogy ez hogy vagy mind, de megjelenik az arca képernyőn, és én zongorába kísérlem azt a hangot.
Biztos a koncerten is valahogy majd megidézik.
Egész biztos, ezt nem lehet kihagyni.
Nem lehetett könnyű neki zenét írni, mert nagyon igényes volt, jó hallása volt, ugye? Igényes volt a zenére.
Igen.
Is.
A Gézának ösztönös tehetség volt. Ösztönösen jó hallása volt, és valahogy de arra, hogy mondjam, azt azonnal kiköpte, ami nem jött neki jól a szájából. És ez a hitelességnek az egyik kritériuma, hogy mond az ember minden X-nek jól áll, Z-nek nem áll jó.
Igen, de
meg látom, hogy hamis. Hát,
akkor próbálj meglazítani, vagy gondolj a pádra, az van, nagyon jól lát van, neki
hát, ez. Ezt nagyon jól látod. Az a fajta egyszerűség, az a fajta őszinteség, igen, az ő hitelessége. Ezzel felcsendülnek ezek a dolog.
Emlegettük már, hogy kik lesznek ott, biztos van még meglepetés vendég is.
De hát ugye a trombitán végeztem a Szívem Csücske, és hát a Fekete Kovács Kornél, a korunk egyik legjelentősebb művésze, eljön a Mérás Árpi a Rádió Szimfonikusokból, csellóval, és lesz egy érdekes trió, egy bonos zenekari kísérettel, amit a Kornél játszik. És ha rá gondolok, annál jó érzésem van.
és szimfonikus zenekari hangzás egy kisebb várható,
fajta,
ugye?
Egy kisebb fajta szimfonikus zenekar, egy kisebb fajta big band, és amelyek együttesen is jól tudnak majd működni.
És ha nem erre a koncertre készül, akkor mind dolgozik, mert van otthon egy stúdiója, és mindig dolgozik valamin. Legutóbb azt hallottam, hogy vonós négyest ír, az már elkészült?
Elkészült. Nem gondolom, ez saját magammal szemben nagy kihívás volt, hogy az utóbbi évtizedekben nagyon a hangszerek felé fordultam, és sok szóló darabot írtam, koncertokat, de a vonos négyzetes speciális műfaj.
Ezt megrendelték? Kinek megrendelték? Írta?
Igen, a Veszprém Neuer Quartet. Egyszerűen fölhívott a Kovács Péter, aki a szólam vezetője, ennek, hogy írjál nekünk egy vonos négyes, légy szíves, mit szólsz hozzá? Meghökkentem. Általában azért nem tőlem szokták kérni, hogy írjál nekem. Aztán gondolkodtam rajta, és azt mondom, hogy meg tudom én ezt írni. És nem mondom, hogy gyorsan. Nem mondom, hogy gyorsan, de nem volt írni. Sikerült. Megírtam, elküldtem nekik, megkaptam a választ. Hát egy nagyon invenciózus. Ezt gyakorolnunk kell egy olyan.
Nehéz, nehezet írt neki. És most, hogy kész van, már is belefogott valami másba is?
Hát komponáltam és hangszereltem a Hofi Géza 90 a BKK koncertre. Az is lefoglalt.
És azért jut idő a dédunokára is?
Jó.
Nemrég született.
Hát most egy éves, képzelje. Még ezt is megadta a teremtő, hogy a dédunokám is rendben. De így van, ez jó. És mi jó a készülődés. Az én esetemben a nap valamennyi része mindig a zenének valamelyik részével, ha nem konkrétan a komponálással, akkor a kottából, a rendezéssel, és igazából rendet kéne csinálnom, de tudja ezt.
Köszönjük szépen, hogy eljött hozzá.
Hát nagyon szívesen. Köszönöm szépen a meghívást.
Malek Miklós zeneszerző karmester volt a vendégünk, aki életmű koncertjére készül szeptemberben. Miklós klarinét versenyét halljuk egyébként. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. A kiállítás bemutatja a magyar-francia művész életművét, amely a 20. századi vizuális gondolkodás egyik legjelentősebb fordulatát indította el. A jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotások együtt teljes képet adnak Vazarelli művészetéről. Kádár Dóra Pócs Veronikával, a Budapesti Vazarelli Múzeum muzeológusával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetett.
A Szépművészeti Múzeum megnyitása óta a kortárs művészettel is folyamatosan foglalkozott, annak legjavával és időtálló művészeivel, és Viktor Vazarelli ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott, és jelen volt a kiállításokon, Budapesten is, és a nagyvilágban. Ilyen módon úgy, ahogy a múzeumunk is átöleli az egész századot az ő életműve.
1930-ban elhagyta Magyarországot, a 60-as, 70-es években pedig szinte világhírnévre tett szert.
A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten.
Itt állunk a kiállított térben a Bortnyik műhelyt megidéző millióben, szóval egy kis kultúrtörténeti utazásra is hívják a látogatókat végig vezetve a pálya különböző állomásain.
Így van, a budapesti és magyar közönség számára talán érdekes módon pont kevésbé ismertek a korai művei, amelyeket, ahogy mondta Bortnyik Sándor, úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a Budapesti Vazarelli Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek nagyon érzékletesek, tehát amellett, hogy mutatják Viktor Vazarelli bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnak a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vasarely ilyen néven, tehát Vásárhelyi Győzőből franciásítva a nevét, ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, mint grafikus, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vasarely állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
Az optical art, ugye az opárt eredeti elnevezése, megjelenése előtt, tehát az 50-es évek előtt jóval felfedezhetünk Vasarely művein opárt, tehát illúzióval foglalkozó műveket. Ez már igazából a 30-es években megjelenik. Például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja két állatnak, különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vasarely már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
Sétáljunk át abba a kiállító részbe, ahol ezek a bizonyos szemkápráztató és szemet gyönyörködtető alkotások vannak az optikai illúzió eszközeivel.
Igen, Vasarely életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzleként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, amit természetesen minden esetben megvalósul.
A Viktor Vasarely életművét bemutató kiállítás Budapesten a Szépművészeti Múzeumban látható. A grimasz nem mindig vicc, hanem olykor egy átmeneti állapot, amikor az arc kicsúszik a kontroll alól, és valami furcsa, olykor kellemetlen érzést kelt abban, aki ezt látja. Szabó Luca szegedi fotográfust ezek az érzelmi kifejezésmódok érdekelték, így jött létre az a fotósorozat, amely május végéig a Szegedi Nemzeti Színházban látható. A tárlaton Beslin Anita járt.
Azt hiszem, hogy azok, akik megérkeznek ide egy-egy előadás előtt, igencsak meglepődnek, ha nem hallották ennek a tárlatnak a hírét. Hogy is készültek ezek a fotók?
Úgy készültek, hogy kitaláltam, hogy grimaszos portrékat szeretnék készíteni, mert egy kicsikét már untam az ilyen beállított képeket, és egyszer magamról készítettem portrékat, és azok nem annyira tetszettek, ezért belegrimaszoltam a kamerába, és az a grimasz az viszont nagyon-nagyon tetszett nekem. Ezért megkértem utána egy pár barátomat, hogy grimaszoljon már nekem, és nagyon élveztem az egész folyamatot csinálni, meg nagyon érdekes volt, hogy milyen arcot fognak vágni, és hogy reagálnak, hogy nagyon közel megyek az arcukba az objektívvel.
De ezek akkor nem színészbarátok voltak?
Nem, ők nem színészbarátok voltak, ezt utána gondoltam tovább, hogy milyen jó lenne ezeket egy kicsit ismertebb arcokkal megcsinálni, hogy esetleg a felismerhetetlenségig grimaszolják magukat, nyújtják össze-vissza, megtátják a szájukat.
Dugják ki a nyelvüket.
Igen.
Megmondom őszintén, hogy most így ránézve Szélpár Szilveszter operaénekes fotográfiájára, magam is meglepődtem, mert egy jóképű fiatal művészről beszélünk, akit szerintem így még soha senki nem láthatott, maximum gyermekkorában az édesapja.
Igen, hát én azt gondolom, hogy többségüket nem láthatták így emberek. Van, aki annyira nem mert elengedni magát, bár én nagyon akaratos voltam, nem mindenkinél segített. Volt, akinél többször kellett kérni, hogy akkor egy kicsit még jobban, még valami durvábbat is. Hát azért alakultak szerintem szépen itt az arcok.
Az a tapasztalat, hogy általában az ember szereti többször is lefotóztatni magát, éppen azért, hogy minél jobban nézzen ki a képen, de az arc játéka végül is, és az érzelmek tükre csak ugyan a grimasz, amely a színész mindennapjaihoz hozzátartozik. Tudom, hogy rendszeresen jár a Szegedi Nemzeti Színház különféle produkcióira, tehát színház szerető ember, és a színészeket is jól ismeri. Kellett egyfajta bizalom ahhoz, hogy ők vállalják ezt a feladatot?
Én úgy gondolom, hogy ezért kellett, de valahol ezt a személyemnek tudom be, hogy eléggé nyitottnak gondolom magam, és azt hiszem, vagy elhiszem magamról ezt, hogy tudok egyfajta nyugodtságot árasztani magamból, és van ahhoz elég bájom, hogy igent mondjanak nekem az ilyen felkérésekre. Van, akivel közelebbi viszonyban vagyok, van olyan színész, ők nyilván még könnyebben belementek, de egyébként többségük nagyon szívesen vállalta. Az első fotók, azok valamelyik évadzáron készültek, amikor még én csináltam a színháznak a fotókat.
Akkor ezek szerint ez hosszú folyamat?
Igen, elég hosszú. Ez 2021-ben találtam ki, azt hiszem, ezt az egészet, és akkor utána, én szerintem 22 vagy 23 volt az évadzárón, ott elég sokan össze voltak gyűlve, és akkor gondoltam, hogy itt az alkalom, akkor most meg fogok kérni itt mindenkit, akit tudok. Volt, aki azt mondta, nem volt egyszerűen kedve. Például a Viczei Zsolt is elég kis gyermeteg grimaszt vág, és ő azt mondta, hogy azért, mert el volt már fáradva az évad végére, és annyit használta az arcát a különböző színdarabokban, hogy itt már csak egy ilyen kis félmosolyra sikerült, de nagyon meg vagyok elégedve ezzel is.
Miért éppen fekete-fehérben gondolkodott?
Szerintem sokkal jobban kijönnek így a különböző kis ráncok és az emberi arcnak a rejtett szépségei, amiket a szín szerintem elvinne, vagy nem annyira tudnánk így arra fókuszálni. És hát lényeges dolog, hogy megmutassuk, hogy igen, itt az embereknek nem tükörsima arcuk van. Itt kaptam valakitől egy olyan kommentet, hogy hát azért ki lehetett volna egy kicsit retusálni bizonyos részeken, és azt válaszoltam, hogy ne, ennek ez a lényege, hogy nincs kiretusálva, és mindenki tudta, hogy ekkora méretben lesznek kinyomtatva. Elküldtem mindenkinek, hogy így fog kinézni, és így mentek bele a dologba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és szeretném ezt a projektet folytatni.
Merre felé?
Különböző színházakba szeretnék eljutni. Azt hiszem, kezdésként én lehet, hogy a Víg Színházzal próbálkoznék. Aztán a Békés Csabai Színházra gondoltam, meg a Kecskemétire, meg hát aztán is szép lassan az milyen jó lenne, ha minden színházba lehetne.
Szabó Luca grimasz fotóit a Szegedi Nemzeti Színházban állították ki. Új bábszínházi seregszemlét rendez a Vojtina Bábszínház Debrecenben Vonalfesztivál címmel május utolsó hétvégéjén. A sajtótájékoztatón Gyarmati Péter járt.
Mindig kockázatos útjára indítani egy új kulturális seregszemlét, mást gondol róla a szakma, a közönség és a helyi önkormányzat. Szentei Tamás Debrecen kulturális osztályvezetője azt mondta, a Vojtina Bábszínház a garancia az új eseményre.
A Vonal Fesztivál egy új fesztivál a színházi fesztiválok kínálatában Debrecenben, és azt reméli a Vojtina Bábszínház vezetése, Debrecen önkormányzata is, hogy ebből hagyomány lesz, és nem csak hogy hagyomány lesz, hanem terebélyesedik egyre több előadás. Akár úgy lehet mondani, hogy lesz a Deszkának egy bábszínházi vetülete, egy olyan színházi találkozó, amely szintén valamilyen módon, ha nem is a kortárs szövegek felől, de a kortárs megoldások felől közelíti meg a bábjátékot.
Ja, nem szoktak csak úgy vaktában elindítani egy fesztivált. Miért érezték úgy, hogy elindítják és mellé állnak?
Nagyon erős műhelymunka folyik a Vojtina Bábszínházban, tehát amikor ők megszülnek valamit, akár évadtervet, akár egy új fesztivál gondolatát, akkor biztos vagyok benne, hogy egy nagyon alapos és nagyon mély közös gondolkodás és párbeszéd eredményeképpen jelentkeznek a debreceniek felé.
Láposi Terka, a Vojtina Báb Színház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, a tervek szerint 2 évente rendezik meg a Vonalfesztivált Debrecenben. A Vásári Bábjáték Fóruma a páratlan években megrendezett Vörös Sipkások nemzetközi találkozója mellett ez lenne a másik szakmai fesztivál.
Több hiányérzetünk volt, amiért ezt fontosnak tartottuk. Az egyik, hogy nagyon kevés fesztivál van Magyarországon, ami a bábművészettel foglalkozik.
A Círóka.
A Círóka 2 évente.
Kecskeméten.
Kecskemét, így van, és ott nagyon-nagyon jó találkozások szoktak lenni. Miért? Mert a Bábszínház maga választja ki, hogy mit visz, mit tart identitásához közel álló előadásnak. Tehát mindenki az önnön maga által szeretett előadását viszi, és ez egy nagyon felszabadult együttlét. Tehát megnyílt bennünk annak a hiányérzete, hogy Debrecenben is szeretnénk a mi magunk közönségének egy olyan válogatást megmutatni folyamatosan 2 évente, ahogy utaltál is rá, ami nem a mi vojtinás előadásunknak az arszpoetikája, a színházi forma nyelve, hanem valami más, valami újabb és újabb útkeresés, valami újabb és újabb kísérletező bábszínházi forma, mert a bábművészek az elmúlt 10-15-20 évben nagyon-nagyon új színházi forma nyelvet teremtettek a képzés az iparművészet beemelésével.
Sokan azt gondolják, hogy visszafejlődött. Pedig nem.
Pedig nem fejlődött vissza, sőt, így van, még a Vásári Bábjáték sem fejlődött vissza, hanem Kemény Henrike agyatékából építkezve a vásári bábjátékosok újabb és újabb formanyelvet találtak önnön magukhoz, és mindenki megteremtette a maga által fontosnak tartott színházi formanyelvét, tehát mindenki magára formálta Vitéz Lászlót, vagy éppen azt a figurát, amit vállalt, de a Bábszínház volt olyan bátor és vakmerő, vagy a bábművészet, hogy az elmúlt 15-20 évben beemelt a táncot, a fizikai bábszínházat, az artistákat, beemelt olyan fantasztikus képzőművészeti, iparművészeti megvalósítási lehetőségeket, mint formanyelv, mint esztétika, vizuális megoldás, ami folyamatosan a szöveg mögé láttatást engedi meg, tehát egy metaforikus világ és egy szürreális világ jött létre a színpadokon, a bárművészetben, és ezt látnia kell Debrecennek, hogy hol tart most a bárművészet, és akkor essen le az állunk attól, atyaég, hogy mennyire gazdag a bárművészet világa is.
És akkor a programok május 29-én pénteken mutatják be a budapesti Káva Kulturális Műhely és Ti című középiskolásokat és felnőtteket megszólító produkcióját. Szombaton hasonló korosztálynak szól a szombathelyi Mesebolt Bábszínház Én a Vámpír című előadása, vasárnap pedig 4 éves kortól várják a gyerekeket a kecskeméti Círóka Bábszínház Kispipi és Kisréce kalandjai című előadásra a Vojtina színpadára Debrecenben.
Május utolsó hétvégéjén lesz tehát a Vonal című bábfesztivál Debrecenben. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Süveges Gergő volt ma. A műsor felelős szerkesztője Babuts Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
Kossuth Rádió hírműsora.